misztikus és lelkiségi írások mellett a középkori keresztény irodalomnak fontos témája volt a politika és államelmélet kérdéseinek köre. A közös kiinduló pont a jó kormányzás, a természetes rend és az evilági békesség biztosítékainak keresése volt, a fogalmi keretet pedig az úgynevezett kétkard elmélete adta. A közkeletű nézetek szerint az Istentől kapott emberi evilági hatalom kétféle lelki és anyagi közpolitikai természetű, amelyeket egy-egy kard szimbolizál. A kérdés csak az volt, kinek a feladata e két kard forgatása. Az egyik vélemény szerint mindkét kardot egyházára bízta a teremtő azzal, hogy a lélek kardját maga forgassa, a hatalom kardját pedig bízza rá világi uralkodókra, akik felett azonban a végső ellenőrzés joga Krisztus egyházának és ezen egyház mindenkori fejének, a pápának az osztály része. Ezt vallotta már Clairvaux-i Szent Bernát is, a 13. századtól pedig a pápaság és a császárság hatalmi harca idején ez a teória szolgált Egidio Romano Remigio de Girolami, Matteo di Acquasparta és mások által megfogalmazva a pápai politikai világi főhatalom elvének támaszául. Klasszikus megfogalmazását ez az erv 1302-ben 8. Bonifác Unam Sanctam Bullájában nyerte, amely mindkét kard hatalom közvetlen vagy közvetett birtokosának az egyházat és annak fejét nevezte, úgy fogalmazva, hogy idézem, az üdvösséghez feltétlenül szükséges, hogy minden emberi teremtmény alá legyen vetve a római pápának. Ám volt a másik, klasszikus formában például a nagy költő Dante által megfogalmazott nézet, amely szerint a politikai világi hatalmat Isten közvetlenül azokra, császárokra, királyokra vagy a népközösségére bízta, akik azt ténylegesen gyakorolják. Ebben az esetben a lélek és a test hatalma egymástól független. Az egyház, a pápa nem gyakorolhat ellenőrzést, nem lehet döntő bíró a politika világa felett, a kétféle megközelítés vitája pedig nem más, mint magának a középkori politikai gondolkodásnak a históriája. Ebben a vitában volt a nagyközépkor politikai elmélet alkotásának legjelentősebb alakja az egyház evilági politikai szerepvállalásának fő kritikusa Marsilio dei Mainardini, szülővárosára utaló ismertebb nevén Marsilio Padovano, azaz Padovai Marsilius, aki 1275-ben született Padovában tekintélyes és módos városi jegyzőfiaként. Szülővárosa egyetemén szabad művészeteket, majd orvostudományokat tanult, 1300 után stúdiumait Párizsban fejezte be, majd tanárként is ott működött, 1313-tól pedig az egyetem rektori tisztségét viselte. Mint orvos, jól ismerte a görög és arab szerzők munkáit, filozófiai tekintetben pedig Arisztotelész követője volt, akinek a politika iránti vonzalmának megfelelően különösen hasonló című munkáját becsülte nagyra. Már egyetemi évei alatt belekóstolt a gyakorlati politikába is. Itáliai fejedelmek ügyeit intézte, az avignoni pápa és a császár, valamint a francia király hatalmi vetélkedésében az utóbbiakat támogatta. Bár 1316-ban és 1318-ban 22. János pápa megnyerni akarva egyházi javadalmat ajánlott neki, megmaradt a laikus állapotban és kitartott nézetei mellett. Politika elméleti főműve a Defensor Pacis, a béke védelmezője, 1324-ben készült el és névtelen műként került nyilvánosságra. A szerző személye csak két esztendő elmúltával 1326-ban lepleződött le. Marsilius ekkor úgy döntött, hogy a várható egyházi szankciók elől elmenekül. Radikális arisztoteliánus, averroista nézeteket valló filozófus kollégája és barátja Jean de Gendrun társaságában elhagyta Párizst, és az ekkor Nürnbergben tartózkodó negyedik Bajor Lajos udvarába ment. Lajos, ekkor már a császári cím birtokosa, a korábbi investitúra harc folytatója, 23. János pápa áldáz ellenfele volt, aki örömmel adott menedéket nekik, sőt Marsilius-t orvosává és politikai tanácsadójává tette. De nem is ők voltak udvarában az egyedüli menekültek, hiszen rövidesen odaérkeztek a pápával szembeszegülő obszerváns ferences rendi vezetők, valamint a renitens párizsi nominalista bölcselő William Ockham is. Marsilius művére és menekülésére nem késett sokáig Avignonból a válasz. 1327-ben a pápa kiadta Licit Juxta Doctrinam kezdetű brévéjét, amelyben Marsilius V a világi hatalomnak az egyház feletti illetékességét állító, a pápai hatalom Krisztus általi alapítását, az egyházi büntetések jogosultságát elutasító tételét cenzúrázta. Ezzel egy időben Marsilius megírta a világi császári hatalom igazolására szánt De Translatione Imperii, a birodalom átszállásáról címet viselő munkáját, majd pedig az uralkodó kíséretében Itáliába ment. A pápával hadban álló, annak világi hatalmát felszámolni akaró császár Róma ellen vonult, hogy azt elfoglalva császárrá koronáztassa magát, Marsilius pedig útközben az olasz fejedelmek és városok megnyerése érdekében diplomáciai feladatokat teljesített. 1328 derekán a császári hadak bevették Rómát, ahol még júniusban megtörtént a császárkoronázás. Marsilius lett az örökváros kormányzója, aki elérte, hogy a nép kimondja 22. János világi fejedelemségétől való megfosztását, és kikiáltsa a város császári hűbérnek számító városköztársasággá alakulását. Rövidesen azonban a rómaiak fellázadtak Bajor Lajos ellen, aki hadaival elvonult. Marsilius is követte székvárosában Münchenbe. Itt a 30-as évek derekáig udvari tisztségeket töltött be, orvosi tevékenysége mellett jogászi munkát végzett, és egyre szorosabb barátságba került Ockhammel, aki szintén ádáz ellensége volt a pápák világi hatalmának. Valamikor a 30-as évek második felében Marsilius kegyvesztett lett az udvarnál, és visszavonult a közszereplésről. Ekkor írta meg a Defensor Pacis kivonatát és kiegészítését, a Defensor Minort. A halál is száműzetésében Münchenben érte 1343-ban. Marsilius főműve a béke védelmezője nagyszabású állam és hatalomelméleti szintézis. Kiinduló pontja az, hogy az ideális evilági hatalom fő feladata a béke, a rend biztosítása, amely csak világi hatalom gyakorlók, császárok, királyok által lehetséges. Annak, hogy a keresztény világból hiányzik ez a béke, fő oka az egyháznak a politikába való beavatkozása, a pápáknak a plenitudo potestatisra, a hatalom teljességére, a főhatalomra formált igénye, amely komoly akadálya, hogy a világi kormányzás hatékony lehessen. Nézete szerint az egyháznak nem volna szabad beavatkozni a világi hatalom és kormányzás ügyeibe, hanem lelki küldetésével kellene foglalkoznia. Ha indokolatlanul hatalmat követel magának, a polgári kormányzást megzavarja, a lelki feladatokat pedig elhanyagolja. De mi is az a hatalom, amiről szó van? A hatalom forrása Isten, aki azt akarja, hogy a társadalom, a polgári közösség megfelelő, rendezett és boldog életet éljen. Ennek biztosítására van szükség az emberi törvényhozóra, amely nem más, mint a polgárok teljes közössége. Ez választja meg, de le is teheti a közösség vezetőjét vagy vezetőit, akiknek feladata a politikai szervezetek és intézmények létesítése és működtetése, átruházott jogon részleges törvények megalkotása, saját jogon pedig e törvények betartatása. Maguk a törvények lényegében parancsok, az isteni parancsok vízfényei, amelyek a társadalom működésének keretét adják. Ám egy ilyen rendszer csak akkor működőképes, ha a közösség valamennyi tagja alá van neki vetve, amiből az következik, hogy a törvényhozó hatalma kiterjedt pápákra, püspökökre, papokra, szerzetesekre is, hiszen ebben az esetben nem azok sajátos küldetéséről, hanem az evilági rendben kijelölt helyükről van szó. Ebből az adódik, hogy a kánonjog, mint az egyház által a világi életben is érvényesíteni kívánt szabályok rendszere, nem bír semmilyen hatállyal. Így az egyház nem élhet politikai célok érdekében a kiközösítés fegyverével, nem követelhet magának mentességeket, privilégiumokat, hanem alá kell vetnie magát a törvényhozó akaratának, a társadalmi élet általános rendjének. Így van ez már csak azért is, mert a valóság egyetlen területén nem létezhet kétféle világi és egyházi kánoni jogrendszer. A pápai egyházi jogalkotás világi ügyekben nem hivatkozhat isteni jogokra és mandátumokra, törvényei és szabályai olyan oligarchikus rendelkezések, amelyek pusztán gyarló emberi alkotások. Marsilius szerint maga az egyház hierarchikus rendje is csak emberi intézmény. Krisztus sem adott vagy rendelt egyházának kényszerítő hatalmat, s ennek létrehozatalát egyenesen meg is tiltotta apostolainak. Éppen hogy azt mutatta meg övéinek, hogy amint ő magát Róma hatalmának, úgy nekik is mindenkor alá kell vetniük magukat a polgári hatóságok rendelkezéseinek. Ez a modell akkor torzult el, amikor Konstantinus császár adománylevele alapján a pápák saját országra, a püspökök közigazgatási hatalomra, az egyház világi birtokokra és vagyonra tett szert, amelyet azután az emberi törvényhozóval szemben igyekszik gyarapítani, védelmezni a maga és az egész társadalom kárára. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy lokális érdek és az azt képviselő csoport a klérus igyekszik a maga érdekeit részben isteni szándéknak, részben egyetemes érdeknek feltüntetni, súlyos károkat és zavart okozva a csak egyetlen érdek és hatalmi rend mentén megszervezhető politikai közösségnek. Az egyháznak azt tenne jót, ha lemondana a világi hatalom birtoklására támasztott minden igényről, amely lelki küldetésének útjába tornyosuló akadály. A közrend súlyos megzavarása, egyben bűn is, amikor például az egyház nem lelki, hanem politikai okokból él a kiközösítés eszközével, beavatkozik a világi jogrendbe, feloldozza az alattvalókat hűségesküjük alól, vagy olyan mentességeket kínál vagy köpettel, amelyek összeférhetetlenek a polgári közösség érvényes jogrendszerével. Ideális az volna, ha a két hatalmi szféra, a lelki és a világi, határozottan elkülönülne egymástól, és mindegyik végezné a maga dolgát. Így az egyház nem avatkozna államügyekbe, a politikai hatalom pedig nem szólna bele a hit a lélek dolgaiba. Rivalizálás helyett a két hatalmi ág együttműködésére volna szükséges, hogy a politikai közösség és a lelki közösség egyaránt be tudja tölteni mindazt, amire rendeltetett. Ez pedig a rendeltetésük nem más, mint a béke megteremtése, a béke biztosítása az államok között, és azokon belül az uralkodók, általánosságban és döntően pedig a császári hatalom által. Egyben pedig a lélek békéjének megteremtése, egy olyan egyház, annak pápája, püspökei, papjai által, amely nem hatalmi aspirációival van elfoglalva, hanem az apostoli szegénység szellemében szolgálja már itt a földön minden polgár üdvét. Szigorúan e világi értelemben a politika célja a béke, e béke záloga pedig a politikai hatalom és az egyházi tekintély együttműködése, harmóniája. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a végszóval paduai Marsiliustól. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.